Ferbanttal. Utas és holdvilág.
Unom már ezt a közéletet, amit itt véghez viszünk a piacán. Mondd, Erzsi, lehetne itt valahol egy üvegbort kapni, amit otthon a szobánkban megihatnánk?
Kaphatsz a szállodában is.
De nem lesz abból botrány, ha a szobánkban isszuk meg. Szabad ilyet csinálni.
Mihály, a sírba viszel azzal, hogy ennyire félsz a pincérektől meg a szállodásoktól.
Már megmagyaráztam, mondtam, hogy ők a legfelnőttebb emberek a világon, és külföldön különösen nem akarok semmi szabálytalan dolgot csinálni.
Jó, de minek kell ehhez annyit inni? Minek annyit inni?
Mert okvetlenül kell még valamit innom. Mert el akarom neked mondani, hogy ki volt és hogyan halt meg Úr Piusz Tamás.
Mihály Ravennába érkezésük első reggelén nagyon korán felkelt, felöltözött és elment egyedül megnézni a híres bizanti mozaikokat. Általában Erzsire bízta, hogy mit nézzenek meg, és hogy mit gondoljanak, amikor valamit megnéznek. Őt a képek csak ritkán érdekelték, véletlenül, villámlásszerűen. Ezer közül egy. De a ravennai mozaikok, azok saját múltjának új emlékei voltak. Valamikor együtt nézték ezeket Ervinnel, Úr Piusz Tamással és Évával, Tamás húgával, egy nagy francia könyvben, Úr Piuszéknál, ideges és megmagyarázhatatlan félelemmel egy karácsony éjszakán. Az óriási szomszédszobában Úr Piusz Tamás apja magányosan járt fel alá. Az asztalra könyökölve nézték a képeket, és a képek aranyháttere úgy csillogott feléjük, mint ismeretlen forrású fény a bánya folyosó mélyén. A bizánci képekben volt valami, ami felkavarta bennük a lélek legmélyén alvó iszonyatot. 3:12-kor nagy kabátot vettek fel, és gémberedett szívvel indultak az éjfélésére. Mindez az egész, nagyon elsüllyedt hónap most felkelt benne, amint ma reggel ott állt a San Vitale székes egyházban. Ifjúsága oly intenzitással ütött belé, hogy elszédült, és neki kellett támaszkodnia az egyik oszlopnak. De csak egy pillanatig tartott. Azután komoly ember lett megint.
El kell mondanom neked néhány régen történt dolgot, Erzsi, mert nagyon fontosak.
Hát igen. Mint tudjuk, a fontos dolgok általában régen történtek.
Nézd, amíg ezeket nem ismered addig, ne haragudj, bizonyos fokig mindig csak jövevény maradsz az életemben.
Jól van, na. Mondjad.
De engem már úgy ismertél meg, mint egy többé-kevésbé mindig álmos férfi kis múlt nyugodt arccal, azzal az arccal, amire Pesten azt mondják playpop. Hát... kérlek, gimnazista koromban még egészen más voltam.
Tudom. Mutattad az akkori fényképeket. Jaj, az a vékony, éhes, nyugtalan arc. Az az extatikus lobogású karakter.
Na igen. Én időnként úgy éreztem, hogy megnyílik mellettem a föld. És egy rettenetes örvény szélén állok. Sose láttam ezt az örvényt. Nem volt vízióm, csak éppen tudtam, hogy ott van. Illetve azt is tudtam, hogy nincs ott, csak képzelem. Hiszen tudod, milyen komplikáltak ezek a dolgok. De annyi tény, hogy amikor elfogott ez az örvényérzés, nem mertem megmozdulni. Nem tudtam egy szót sem szólni, és azt hittem, hogy mindennek vége van. Akkoriban a sétálás volt a legfőbb szórakozásom, vagy talán inkább a csavargás. Legjobban a Budai Vár régi utcáit szerettem. Csak annak volt mélyebb valósága a szememben, amiben sok-sok ember élet ivódott már bele. Amit úgy tett maradandóvá múlt, mint könyves kell emenni magas téva behát.
Milyen szépen fejezted ki magad, Mihály. Szépen fejezted ki magad.
Talán ez a jó San Giovino.
Csak óvatosan, Mihály. Szeretnélek mértékletességre inteni, amint ez egy komoly gondolkodású fiatalasszonyhoz írunk.
Helyes. Tehát egy nap leesett az első hó. Alig vártam, hogy vége legyen az iskolának, és bekapjam az ebédet, rögtön rohantam fel a várba. Sokáig csavarogtam, azután kimentem a bástya sétányra, és bámultam a budai hegyek felé. És egyszerre megint mellettem a föld. Mint hogy akkor már többször találkoztam az örvénnyel, nem voltam annyira megrémülve, de ez sokkal tovább tartott, mint az előzőek. Görcsösen kapaszkodtam a korlátba, és azután csak ugyan elért az örvény. Lábam alól kicsúszott a föld, és ott lógtam az űrben, kezemmel a vaskorlátba fogózva. Ha a kezem elfáradt, gondoltam, le fogok esni. És csendben rezignáltan készültem a halálra. Akkor arra eszméltem, hogy Ulpius Tamás, az egyik osztálytársam áll mellettem. Mi bajod? Kérdezte, és a vállamra tette a kezét. Az örvény abban a pillanatban elmúlt, és én összeestem volna a fáradtságtól, ha Tamás meg nem fog. Nem is tudom megmondani, hogy volt. Röviden elmondtam neki az örvény dolgot, először életemben, és pillanatok alatt ő lett a legjobb barátom. Az a barát, akiről a kamasz fiúk nem kevesebb intenzitással, de mélyebben és komolyabban álmodoznak, mint az első szerzőn. Tamásik fent laktak a várban egy nagyon öreg és rozzant házban, ami a nagy szobáival és műtárgyaival olyan volt, mint egy múzeum. Már ez magában nagyon romantikus volt a szememben. Ő maga mindig kimérten udvarias volt, sötét ruhákat hordott, és nem barátkozott az osztálytársaival. Velem sem. Anyjuk már nem élt. Ő és a húga, Éva. Gyűlölték az apjukat, és azzal vádolták, hogy hideg komorságával halálba kergette anyjukat. Mikor az még egészen fiatal volt. Ez volt az első megdöbbentő élményem az Ulpius házban, mindjárt az első látogatásomkor. Tamás a világ legtermészetesebb hangján azt mondta, mert tudod, az apám rendkívül undorító práter. Én erősen összetartó családi körben nőttem fel. Szüleimet és testvéreimet nagyon szerettem, az apámat mindig imádtam, és nem is tudtam elképzelni, hogy szülők és gyermekek ne szeressék egymást.
Köszönöm.
Vagy hogy a gyermekek épp úgy bírálják el szüleik viselkedését, mint idegen emberekét. Ez volt az első, a nagy primordiális lázadás, amivel életemben találkoztam. És ez a lázadás furcsa módon végtelenül rokonszenves volt a számomra, bár magamnak ezzel mágában sem volt fellázadni apám ellen. Szóval Tamás ki nem állhatta az apját. Ellenben a húgát annyira szerette, hogy az is lázadásnak tűnt már. Mi nálunk az volt a szokás, hogy a testvéreknek nem illet mutogatni, hogy szeretik egymást. Nevetségesnek, sőt szégyenletesnek tartottunk volna minden gyöngétséget egymás közt. Ulpiuséknál egészen másképp volt. Amint később rájöttem, rendkívül féltékenyek voltak egymásra, és nagyrészt ez volt az oka annak, hogy nem barátkoztak senkivel. Éjjel-nappal együtt voltak.
Éjjel is?
Szó szerint. Mert egy szobában laktak. Ez volt számomra is a legkülönösebb. Mi nálunk a húgomat 12 éves korában elválasztották mi tőlünk fiúktól, és azóta külön női lakosztály fejlődött ki körülötte. Barátnők jártak hozzá, akiket mi nem ismertünk, és különös szórakozásokat űztek, amelyeket mi mélyen megvetettük. A fantáziámat meglehetősen foglalkoztatta, hogy Tamás és Éva együtt laknak. Úgy képzeltem, hogy azáltal nem egy különbsége valahogy elmosódik bennük, úgyhogy mind a ketten kisé androgyn jelleget vettek fel a szememben. Tamással általában kíméletesen és finoman beszéltem, mint ahogy lányokkal szokás. Évánál viszont nem éreztem azt az unatkozó feszengést, amit a hivatalosan lányoknak deklarált lényekkel szemben éreztem.
Folytasd.
Tamás épp olyan mániákusa volt a régi dolgoknak, mint én. Számára is a régiség volt a természetes dolog, és a modern a furcsa, idegen. Csak hogy még az én vonzódásom a régi dolgokhoz inkább passzív élvezés volt, az övé aktív fantázia tevékenység. Állandóan megjátszotta a történelmet. A két testvér élete az Ulpius házban állandó színház volt. Állandó komédia delárte. Szenvedélye jártak színházba is. Csak a nemzetibe, mert a könnyű színpadtól Tamás épp úgy unorodott, mint a modern építészettől. Leginkább a klasszikus drámákat szerette, amelyekben bőven van gyilkosság és öngyilkosság. A pénzről Évának kellett gondoskodni, a Tamás előtt ezt a szót, hogy pénz, nem volt szabad kiejteni. Éva gondoskodott is. pénzszerzés dolgában rendkívül eleményes volt, minden eladható holmiukat jó áron el tudta adni, és néha egészen meglepő kölcsönöket vett fel a zöldségesnél, a cukrászdában, a patikában, sőt a villanyszámla inkasszástól is. Ha mindez nem segített, akkor lopott. Lopott tőle is. Amikor észrevettem és tiltakoztam, lopás helyett rendszeres adót vetett ki rám. Hetente bizonyos összeget be kellett szolgáltatnom a családi alapba.
Moral insanity.
Hát, igen az. Az ilyen szakkifejezések rendkívül megnyugtatóak, és bizonyos fokig felmentést is adnak. Nem tolvaj, hanem elmebeteg. De Éva nem volt sem elmebeteg, sem tolvaj. Csak nem volt semmi erkölcsi érzéke a pénzzel összefüggő dolgok iránt. A két Ulpius teljesen kívül állt a világon. A világ gazdasági és társadalmi rendjén fogalmuk sem volt arról, hogyan szabad és hogyan nem szabad pénzt szerezni. Más tekintetben is kívül álltak az életből szabad rendjén. Évának esetleg éjszaka kettőkor eszébe jutott, hogy előző héten a Schwab-hegyen felejtette a francia füzetét, akkor mind a ketten felkeltek, felöltöztek, felmentek a Schwab-hegyre, és ott csavarogtak reggelig.
Nem rossz. És az iskola?
Tamás másnap királyi egykedvűséggel mulasztott. Éva gyártott neki igazolást az öreg Ulpius aláírásával. Éva egyáltalán nem járt iskolába, és semmiféle elfoglaltsága nem volt. De olyan jól elszórakozott egyedül is, mint egy macska. Később egy angol eszében azt olvastam, hogy a kelták alapvonása a lázadás a tényleg zsarnoksága ellen. Hát a két Ulpius ebből a szempontból kelta volt. Közöttük megtaláltam önmagam. Rájöttem, hogy miért éreztem magam a szülői házban mindig szégyelni való idegennek. Mert ott a tények uralkodtak. Ulpiuséknál odahaza voltam. Minden nap oda mentem, és minden szabad időmet náluk töltöttem. Ezt a boldogságot sem adták persze ingyen. Ahhoz, hogy otthon lehessek az Ulpius házban, nekem is el kellett szakadnom a tények világától. Anyám azt hiszem, mint mostanáig óvatosan figyelmezteti a háztartási alkalmazottakat és az új ismerősöket, akik a házhoz jönnek, hogy vigyázzanak, mert én nem vagyok mindennapi ember. Pedig hát, hány éve már, hogy mikroszkóppal sem lehet bennem semmit sem kimutatni, ami ne volna hétköznapi.
Mondd, szerelmes voltál Évába?
Nézd, a két Ulpius megkövetelte, hogy az ember alkalmazkodjék hozzájuk. Én szívesen, sőt, boldogan alkalmazkodtam. De a legnehezebb mégis az volt, hogy részt kellett vennem a játékaikban. Belőlem minden színész hajlandóság messze menően hiányzik. Legyőzhetetlenül szégyenlős vagyok. Bár kitűnő áldozatnak bizonyultam. Egyébként, ahogy most visszagondolok, a rögtönzött színjátékok is mindig az erőszakos halál képei felé csúcsosodtak ki. Meg kell mondanom neked, bár nehezemre esik erről beszélnem, még ennyi bor után is, de a feleségemnek erről is tudnia kell. Nagyon szerettem én lenni az áldozat. Már reggel arra gondoltam, és egész nap arra vártam, igen.
Miért szeretnél áldozat lenni?
Hát erotikus fokokból, igen. Később magam találtam ki azokat a történeteket, amelyekbe kedvem szerint áldozat lehettem. A mozi kezdte már akkor irányítani a fantáziát. Ezek a játékok Tamásnak is nagyon tetszettek, és Évának is. Csak éppen én mindig szégyeltem magam értük. És ma is nagyon szégyellem, amint beszélek róla. Ők pedig nem. Éva szeretett az a nő lenni, aki megcsalja, elárulja, megöli a férfiakat. Tamás meg én szerettünk az a férfi lenni, akit megcsalnak, elárulnak, megölnek, vagy nagyon megaláznak.
Várjál, arra még nem válaszoltál, hogy végül is szerelmes voltál Évába?
Nem gondolnám. Ha mindenáron azt akarod hallani, hogy szerelmes voltam valakibe, akkor inkább Tamásba. De ezt sem szívesen mondanám, mert félreérthető. Még azt gondolnád, hogy valami homoerotikus kapcsolat volt közöttünk, pedig erről szó sincs. A legjobb barátom volt. A szó nagy kamaszkori értelmében, és ami beteges volt a dologban, az egészen más és mélyebb természetű volt.
De olyan nehéz elképzelni. Évekig folyton együtt voltatok, és semmi nem alakult ki közted és Éva között.
Nem, semmi.
Hogy lehet az?
valószínűleg úgy, hogy annyira intimek voltunk, hogy nem flörtölhettünk, és nem lehettünk szerelmesek egymásba. A szerelem ez távolság kell, hogy a szerelmesek azonak.
Nem értem az egészet. Csúnya volt a lány?
Csúnya? Ő volt a legszebb nő, akit életemben láttam. Nem, ez nem pontos. Ő volt a szép nő, és azóta is minden szépséget hozzám érek. Minden későbbi szerelmem hozzá hasonlított valamiben. Az egyiknek a lába, a másik úgy emelte fel a fejét, a harmadiknek a hangja a telefonban.
Én is hasonlítok rá?
Te is, igen.
Miben? Mondd meg. Nagyon kérlek.
Hogy is mondjam? Állj fel az ágyról, kérlek, és gyere ide mellém.
Jó. Akkor ma már ne így állj többet.
Közelebb.
Jó.
Még közelebb.
Igen, nél is.
Igen. Most, ez az. Ahogy így felülről mosolyogsz rám. Így mosolyogott Éva is, amikor én voltam az áldozat. Ahogy így felülről mosolyogsz rám. Így mosolygott Éva is, amikor én voltam az áldozat.
Szerbantal, Utas és Holdvilág. A második rész hangzott el. Szereplők: Mihály, Bodó Viktor. Erzsi, Ónodi Eszter. Elbeszélő: Gálfi László. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg: Turai Tamás. A rendező munkatársa: Sosa. Zenéjét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos.